Szeretettel köszöntünk mindenkit, köszönjük, hogy eljöttek ezen az esti órán, és akkor a következő előadásunk, amivel mostan kezdenünk, az a címe, hogy férfi lélek, női lélek.
Mondjuk, hogy milyen jó, hogy az Úristen gondoskodik rólunk, és hát erről szeretnénk tanúbizonyságot tenni ma este. Megteremtette Isten az embert, a maga képmására férfivá és nővé teremtette őket. E három megfoghatatlan előttem, s négy dolgot nem tudom. A keselyűnek útját az égben, a kígyónak az útját a kősziklán, a hajónak a nyomát a mély tengerben, és a férfinak útját a lánnyal, olvashatjuk a példabeszédekből. Hát tényleg nagyon bonyolult a két nemnek a kapcsolata, és jó, ha tudjuk, hogy Istennek a gondoskodó szeretete mennyi minden segítséget ad abban, hogy kijöjjünk egymással. Ad nekünk ehhez az Úristen segédprogramokat. A Gyökösi Bandi bácsi könyvét tettük ide illusztrációnak. Neki van egy ilyen sorozata, hogy segítség felülről. Hát a mi életünkben is nagyon fontos a segítség felülről, és milyen segítségek vannak. Vannak a lelkünkbe írt ős minták, amik segítenek a párválasztásban, a párkapcsolatok nehézségeiben, és ezeket az ős mintákat, ezeket továbbadjuk az utódainknak. Korábbi előadásokban beszéltünk róla, hogy az életünk, a kettőnk kapcsolata, az a gyerekeknek mesekönyv, és hogy mi...
Nem csak a mi kettőnk, hanem a házas.
Már egyszer elmondtad, ezt fejedelmi többesben mondom. És az ős minták mellett a belső elválasztású mirigyeink is nagyon fontos szerepet játszanak, beindítva különféle aktivitásokat. Jó ezekről tudni, hogy jobban megértsük magunkat, a társunkat, és tudjunk hálát adni a gondviselőnek ezekért. Biztos sokan ismerik az énekünket, hogy már anyaölben is mindig volt gondja ránk, a sok jót, mellyel áld, ki sem mondhatja szánk. Szóval ezért naponként hálát adunk. A férfiben élő nő és a nőben élő férfi, Jung volt az első, aki leírta, hogy a tapasztalatok kiegészülnek egy női és egy férfi ősképpel, ami tartalmazza azokat a lényegi vonásokat belső mérce szerint, milyennek kell egy férfinek és milyennek kell egy nőnek lennie, és ez segít bennünket eligazodni a másik nemmel való kapcsolatunkban. Az anima, az a férfi lélek női pólusa, amire jellemző a gyengétség, érzelmek, a gondoskodás, az animus pedig a női lélek férfi pólusa, amire jellemző az energia, a dinamizmus, a céltudatosság. Nem keleti filozófiát akarunk mi itt propagálni, hanem az arányokat szeretnénk megmutatni, hogy a női lélekben van egy icipici férfi lélek, és fordítva a férfi lélekben ott van a pici női lélek. Ha most nagyon humoros akarok lenni, akkor idézem a Strossmayer doktort, aki azt mondta, hogy női vonás nélkül a férfi nem férfi, hanem tuskó, és a nő férfi vonás nélkül nem nő, hanem tyúk. Szóval fontos, hogy legyen bennünk női és férfi vonás, hogy ne tuskók és ne tyúkok legyünk, hanem nők és férfiak.
Bocsánat, még Jungról szeretnék annyit mondani, hogy ő egy ilyen svájci tradicionális református egy családnak volt a sarja, olyan gyere, hogy mind apai, mind anyai ágon szinte csak református lelkészek voltak a családjában, és egy rendkívül hát mély gondolkodó volt, és Gyökösi
Bandi bácsi,
nem tudom, a másik neve, Endre, ő személyesen ismerte, mikor Svájcban teológusként működött, és az ő saját hát lelki gondozói munkásságába is nagyon, nagyon sok mindent átvett Jungnak a gondolataiból. Ez szerintem nem azt jelenti, hogy Jungnak mindenben igaza volt, hanem mi úgy próbáljuk kiemelni az ő munkásságából mindazt, ami erre irányítja a figyelmet, tehát az Istennek a férfiakról és a nőkről gondoskodó szeretetére. Az őstípusok, hát ez is egy jungi fogalom, Ugye? Tehát Márta mondta, hogy mi az anima és az animus, ezek Jungtól vannak, tehát az anima az a férfi léleknek a női pólusa, az animus pedig a női léleknek a férfi pólusa, ami tudatlanul él bennünk és kivetül a másik emberre. Jung ezzel magyarázta a hirtelen fellobbanó, megláttam és beleszerettem élményeket, hogy meglát egy fiú egy lányt, és akkor hirtelen azt kérdezi, hogy ő mindig ismert, és csak ilyet akart magának, és hát viszont is így van. Tehát az anima és az animus különböző fejlettségi szintű és irányú. Tehát ez egy fejlődési folyamaton megy át az ember lelkében, vagy ezt mindjárt elmagyarázzuk, hogy ezt hogy kell érteni. És a két nemnél természetes módon különbözőek ezek az úgynevezett őstípusok. Például ugye a férfinél őstípusok az Odysseus történetelek a legjobban szemléltetni. Ugye egy ősi görög történet több ezer éves, ugye egy monda, és ez azt jelenti, hogy ez az emberekben ez mindig megvoltak ezek az ősképek, mert tulajdonképpen az Odysseus történet egy szimbólum. Az Odysseus legfőbb szinten a tenger, aki ugye nem csak úgy eszünkbe jusson, elmondom nagyon röviden, hogy a trójai háború befejezése után, hogy a hős Odysseus haza akart térni a Ithakába, saját szigetére, de 10 évig tartott ez az utazás, és közben különböző szigeteken, ahol általában nőkkel találkozott, különböző kalandokat élt. Tehát most itt vannak az őstípusok. Az első ugye Kirkének a története. Kirké volt az, aki az emberei disznóvá változtatta, ez egy ilyen boszorkányszerű nő volt, egy veszélyes, a végzett asszonya tulajdonképpen, aki kihozza a férfiből az állatot, mondjuk így lehet mondani, a disznóval változtatás. A következő Kalipszó volt a szépséges nymfa, szép vonatú melléknevet viselt, egy halhatatlan és gyönyörű, szépséges nő volt. Aztán a következő, ugye, voltak a szirének is, de akivel több időt töltött, az a Nausziká, a faják királylány, a szűz királylány, akit hókarú Nausziká-nak neveznek a történetben, aki tulajdonképpen hát megmenti, segíti, megérti, támogatja, de nincs köztük szexuális viszony. És a végül is Penelope a hűséges, ám de öregedő és halandó feleség, aki tulajdonképpen az igazi. Tehát minden ilyen nővel való kapcsolatán keresztül mégiscsak, tehát hogy fejlődött tehát végül is az igazi ős típus, az igazi animája, felesége volt, és ezért minden tűzön, vizen át szó szerint ő hozzátért vissza. Legfőbb szinten a tenger, az viszont a léleknek a szimbólum, ez is egy ősi szimbólum, szimbolizálja a léleknek a mélységét, végtelenségét, a háborgását, a lelki viharokat. Na most ugye ez a férfi ős típusok, ugye? A nőknél pozitív idealizált harcos, például a megmentő tűzoltókat, mentősöket, általában ők nagyon kedvelik, vagy sok nők kedveli, nem mindenki. Negatív formában egyszerűen vonzódnak a rossz fiúkhoz, sokszor nem lehet megérteni, hogy hát mi, miért, de hát ezért. Na de most ugye nem írtam fel, de a nőknél is 4 fő őstípus különböztetnek meg. Az ifjú szerelmes őstípus, hát gondoljunk a Rómeó és Júlia történetre, ugye, ott meglátták egymást, Róma felmászott az erkélyre, mindenki elolvadt egy pillanat alatt, tehát ez is egy ilyen őstípus, ugye akkor aztán a hőslovag, ugye ennek a tűzoltó a modern megfelelője, és akkor a bölcs öreg király, ugye ez is egy nagyon, nagyon érdekes, tehát hogy sokszor ugye azt gondolják, hogy csak a pénz vonza az idősödő, de azért hatalommal tekintélyen bíró férfiak az önöket, de nem feltétlenül, tehát, hanem belobban nekik az őstípusok. És ez is nagyon érdekes, Mártával beszélgettünk, hogy a politikai életben is, hogy működik ez. Ugye, hogy amikor egy politikus úgy idős lesz, akkor növekszik a népszerűsége. Pont emiatt, ugye, tehát a Ferenc József, amikor fiatal volt, utálták, ugye, a magyarok legalábbis, ugye, gyűlölték, de mihelyt megöregedett, akkor valahogy a mi jó bölcs öreg királyunk vált bele. És ugyanezt lehet elmondani még a Kádár Jánosról is, ugye, hogy menjen oda volt, vagy a Göncz Árpádról, aki, ugye, hogy belobbantja nekik ezt az ős típusukat, már akinek, mert azért szerintem mindenki nem mindenkinek, ugye. És akkor a negyedik női ős típus pedig a mágus. Ugye a szellemember, a varázsló, aki hát olyan, hogy mondjam, kicsit az anyagi világ fölé emelkedő dolgokat művel. Például én ilyet kell gondolni, a művészek, zenészek, ugye? Hihetetlen sok nő van oda, hát a koncerteken visítoznak, ugye, meg amellett ugye közismert, hogy Liszt-nek, Beethovennek, hát grófnők, hercegnők hevertek a lábai előtt, ugye, mivel a művész, akkora hatás, de nem is annyira művészet, hanem nyilván, hogy ez a mágikus őstípus volt bennük, és ez
változta. Ez volt számukra vonzó.
De nagyon sok ilyen egyéb érdemes ezeken a dolgokon elgondolkozni. Ez magyarázat azokra a kapcsolatokra, amelyeknek a léte kívülállók számára érthetetlen. És arra is kell gondolni, hogy nem csak ilyen belobbanó szimpátiák vannak, hanem belobbanó antipátiák is. Tehát sokszor ugye nem lehet tudni, hogy igazából hát mi baj lenne vele, hát szimpatikus lenne elvileg, mert hát rendes ember, jó ember, minden, de valahogy az ember taszítja, mert ugye pontosan emiatt nem felel meg az ős típusának, ős képének. Na most érdekes, hogy lehet találkozni ezekkel a bennünk élő ős képekkel, vagy ugye az animánkkal, vagy az animuszunkkal. A álmainkban ezek előjöhetnek, és ez nagyon érdekes dolog, hogy míg az álmodó az öregszik, addig az álomkép az viszont ugyanolyan fiatal marad gyakorlatilag. Ugye ezt gyakran ugye a különböző népdalok, meg költészet is, ugye az álmainkban nekem egy férfi képe van a szívem közepébe, meg vannak ilyen.
Egy férfi képe van
a szívem közepébe. Ugye, tehát ebből is ki. Tehát gyakorlatilag ugye érdekes a nyelv is, meg ezek az irodalmi alkotások, hogy természetesen nyilván, aki ezt írta, nem valószínű tudott Jungról, de ezt úgy megérezte. Na most akkor egy kicsit még részletesebb, hogy hogyan alakulnak ki ezek. A férfiben élő nőnek a képe az anima. Tehát, hogy ez úgy alakul ki, hogy főleg az anya és fiúgyerek kapcsolatában alakul ki. Na most ezért nagyon fontos, hogy az anya-fiú kapcsolat az elég jó legyen, de ne legyen túl szoros. Mert ha túl szoros, abból is mindenféle problémák alakulhatnak ki, akár pozitív, akár negatív ez a túlszoros kapcsolat. Tehát a pozitív kapcsolat, azt nehezen tudja elhagyni a mama hotel döntésképpen. Nagyon sok ilyen fiatal ember van mostanság, hogy hát ugye otthon marad és magnak, és akkor nehezen tud aztán választani. Ha mégis megnősül, párjával szemben figyelmes, gondoskodó, ugye, mivel valami ugye az anya kép ugye marad meg benne, igen, a nőket idealizálja. Viszont emiatt aztán elég sok csalódás is éri, mert ugye nem minden nő ideális. Aztán ugye lehet, hogy negatív, tehát ez a sárkányanya kép alakul ki benne. Tehát ez olyankor szokott lenni, mikor a valami miatt nem harmonikus a korai, az egész korai anya és fiúgyerek kapcsolat, mert mit tudom én, többet vár tőle az anya, és ezért elégedetlen, vagy valamilyen a nő boldogtalan, ami azért elég gyakran előfordul, és ez kivetülhet. És hogyha egy ilyen helyzet alakul ki, akkor a férfi később a párkapcsolatokban szorong, bizalmatlan, szintén ugye nehezen nősül, amennyiben mégis akkor féltékeny, párjával és általában nőkkel agresszív, birtoklóan vagy elutasítóan viselkedik. Szóval egy elég ilyen bunkó típusú pasas alakul ki, ami azért szintén nem ritka, legyünk őszinték. És számít az apa-fiú kapcsolat is, ez azért eléggé színezi, befolyásolja. A pozitív, ha jó a kapcsolat az apa és a fiú között, akkor gondoskodó férfivá válik, vagy alakul, de ha valamit nem tud irányítani, akkor elbizonyítani, mert az a kép alakul ki benne, hogy a férfinek minden képen kell tartani, mindig uralni kell a helyzetet, és hogyha ez ugye nem jön be, akkor viszont elbizonyítani. Negatív, durva, agresszív apa esetén vagy túlengedelmes lesz, tehát megtörik benne ez a férfi lét, vagy pedig teljesítmény központúvá válik, pontosan azért, hogy bizonyítson az akkor akár már nem élő apja előtt is, tehát ilyen munkamániás ember alakulhat ki. Na, a másik oldal, hogy a nőben élő férfi az animus. Na most a lányoknak az apjukhoz való kapcsolata meghatározó nővé válás volt. És ezért ugye elgondolkoztam szintén ezen, hogy olyan furcsák a mai lányok. Hát persze, hogy is érteni meg a mai. De azért úgy látom, hogy ebben biztosan benne van az, hogy nagyon kevés lánynak van igazán apa élménye, hogy így mondjam, mert az apák hiányoznak, kezdenek eltünedezni a családoknak az életéből. Vagy fizikailag nincsenek jelen, vagy ha jelen vannak is, nagyon dolgozzák magukat, tehát este jönnek haza, korán elmennek, stb. Nagyon kevés időt tudnak a családjukkal tölteni, és ez bizony megviseli a női nemet, a mai vagy fiatal lányokat. A túl erős, pozitív apa kapcsolat az se nagyon jó. Ebben az esetben ugye az apuka kicsi hercegnője, a kép alakul ki, és akkor túlértékeli magát, társfüggővé válik, szüksége van a férfiak imádatára, tehát csak a férfiak elismerésén keresztül tudja saját magát értékelni, és ez szintén nem jó. A túl hideg vagy szigorú apa sem jó, önértékelési zavarok lépnek fel, elutasító férfiakkal, vagy állandóan rivalizál, igyekszik uralni a kapcsolatot. Erre a példát a Makrancos Katának a történet. Ugye ott ismerik ezt a történetet, ugye a két lánya volt ennek a gazdag, mit tudom én, olasz nemes úrnak, a kisebbik volt az aranyos kicsi kedvence, a Bianca, a nagyobbik, aki nyilván hát úgy érezte, hogy őt nem szeretik annyira, ezért állandóan ugye makrancoskodott, vagyis ellenkezett, és csak hát végül is a Petruchionak a kitartó szerelme tudta megváltoztatni. Nos, nő, akinek nem fejlődik ki a pólusa, a férfi pólusa, félszegé visszahúzódóvá, passzívá válhat, érdekérvényesítése csökken. Ilyen is van. A rossz anya lány pedig kapcsolat pedig súlyosbítja, még ezt ilyen önmegvető, lázadozva szolgáló, tehát ilyen nagyon, nagyon dependenssé alakulhat, nagyon, nagyon függővé, igen, kiszolgáltatottá. Tehát ezért is szükség van mind a jó apa lánya, mind anya-lánya kapcsolatra, vagyis hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az egészséges családi légkör az adja az igazi érzelmi biztonságot és védettséget. Az anya az animájával, vagyis hát a női lelkével melegséget, biztonságot ad, az apa férfi lelke erőt ad, célokat tűz ki, inspirál, mind a kettőre igazán szükség van. A szülők egymás iránti szeretete a legnagyobb ajándék, amit adhatnak a gyermekeiknek. Az első képeskönyv tulajdonképpen a gyerekek számára is egy pótolhatatlan dolog.
Szerelem első látásra. Ugye beszéltünk már kémiáról, hogy egy pillanat alatt meglátjuk és megszeretjük, és szerepe van ebben a férfi női lelkének, és fordítva is. Az ellentétes nem, belső tudattalan képviselője az animus és az anima. Az anima a férfiben élő nő, az animus a nőben élő férfi. A férfiak is képesek nőiesen viselkedni, a nők is tudnak férfiasan viselkedni, ez biztos, hogy így van. Ez teszi lehetővé, hogy megtaláljuk a párunkat. Erről már Imre is beszélt, hogy ezért érezzük úgy, hogy a másikat már ősidők óta ismerjük, mert ott van benne a női lélek, vagy a férfi lélek fordított esetben. És ha megtaláljuk azt az embert, aki az animánkat, vagy az animuszunkat képezi, szerelmesek leszünk belé. Ez ugye egy partner ideálnak a kivetítését jelenti, és ezért fontos a jegyesség, hogy jobban megismerjük egymást, mert néhány pillanat alatt nincs lehetőségünk arra, hogy igazán megismerjük egymást. Azt mondják, hogy a szerelemnek végig kell élni egy telet és egy nyarat. Úgyhogy szóval nem szabad rögtön fejest ugrani a házasságba, és azért, hogy végigéljük a szív változó időszakait, ugye lássuk egymást munkaruhában, munka közben, fejfájósan, rossz közérzettel és egyebekkel, nem pedig csak a randevóra elmenve és várva a jövendőbelinket, hanem meg kell ismerni egymást, ezért jó a jegyesség időszaka, de nem szabad sem elsietni, sem pedig húzogatni a döntést. És a mai, ugye ez a megismerés, ez a külsőre, meg a viselkedésre, minden egyébre vonatkozik, a szexuális, a gondolkodásunk szerint a szexuális ismerettségre nem. És a gyakori élettársi kapcsolat azért zsákutca, mert ugye nincs elköteleződés. Ennek következményeként nem vállalják fel azt, hogy igenis elviselem őt rossz tulajdonságaival, jó tulajdonságaival és egyebekkel. Szóval a szerelem első látása azért az a kis férfi és a kis női tulajdonság is kell az ember lelkében, hogy valóban úgy ismerjük a párunkat, mintha már ősidők óta ismernénk. És miért is kell a szerelem? Hát ugye beszéltünk a fenilketilaminról valamikor régen, etilaminról régen, és hogy az rövid idő alatt lebomlik, és miért is van szükség a szerelemre? Ugye segít a párválasztásban, segít az intimitás megélésében, és a kötődés kialakításában is. Ugye a szerelemben meglátni, megszeretni, és szaporodni, ez a szerelemnek a célja. A másik fontos funkció az intimitás megillése. Ugye milyen sokszor van, hogy gátoltak egymással, vagy gátlás él az emberben, a másik nemnek a túlzott közelsége, vagy pedig a nekik való kiszolgáltatottság miatt, és a szerelem éppen ebben segít, hogy egy kicsit meglangyosítja a kapcsolatot, és lehetővé teszik ezeket a dolgokat. A szexuális aktivitás az nem azonos a szerelemmel, de célja és része a szerelemnek, és nagy-nagy bizalmat igényel. Sok szexuális probléma hátterében éppen ez a biztonságérzet. Ugye a gyorsan kialakult szexuális kapcsolatban nincs meg, hogy ő meg fog védeni engem, és nekem igazi társam lesz, és ez okozza a görcsösséget, a feloldódási képtelenséget a kapcsolatban. És ami nagyon fontos funkció, a partnerek közötti kötődés kialakítása, hiszen az életünket arra szánjuk, a közös életünket, hogy majd utódokat neveljünk, és az nem egy hónap, két hónap, hanem hosszú éveket vesz igénybe, és ebben segít nekünk a szerelem. Az a cica olyan aranyos, úgy összefonódnak és felkészülnek a hosszabb együttélésre, és egymáshoz való maximális alkalmazkodásra.
Igen, igen, ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy a szerelemnek igenis megvan a nagyon fontos szerepe, és ugye sokan azt gondolják, hogy a kereszténység és általában a vallás az egy ilyen szexualitás ellenes dolog, holott egyáltalán nem, így van, maga a Bibliában is egy egész könyv az énekek éneke szól ugye a szerelemről. Tulajdonképpen ez egy olyan dolog, amit annak idején a hosszabb több napon át tartó zsidó lakodalmakon elénekeltek ezt a bibliai könyvet, és gondoljuk el, hogy maga az Úr Jézus is ott volt a kárnai mennyegzőn, és ott is valószínűleg elénekeltek ilyen hát szerelmes dalokat. Nem régen voltunk a keresztény, te is ott voltál, ugye a keresztény, vagy református orvosok és jogászok találkozott, és ott a Vladár nagy tisztelet úr mondta el azt, hogy hát ő mikor falusi lelkész volt, akkor ugye őt mindig meghívták a lakodalmakba, és akkor éjfélig ott volt, akkor éjfélkor ott oda ment hozzá valamelyik asszony a családból, hogy nagy tisztelet úr, magának tanulnia kell,
holnapra
készül, ugye szombaton volt, úgy mondták, hogy hát készülni kell a prédikációra, ez azt jelentette, hogy hát igen, igen, akkor ő eltávozott, mert utána jöttek a pajzán énekek, meg a pajzán szórakozások, játékok, ugye, és ő valahogy nagyon értékeltem benne, hogy ezen ő egyáltalán nem volt ránkozott meg, mint ugye ez is az életnek a valóságához tartozik, és hát mind a mai napig jelen van az esküvőkön. A párválasztási hormonok, Márta már mondta ezt a fenil-etil-amin nevű boldogsághormon, ami a szerelmesek agyába keletkezik. Ez egy nagyon érdekes hormon, ez vezéti tulajdonképpen a dopamin, szerotonin, noradrenalin rendszert, ezt a három ilyen tulajdonképpen jutalmazó hormont, ami elviselhetővé teszi számunkra az életet, jutalmazza azokat az aktivitásokat, amikre az élet számára szükség van, és ez egy bizonyos ideig tart ennek a magas szintje, utána kb. Egy másfél év után lecseng, és akkor már hiányzik. Mert ugye fenil-etil-amin, ugye gondoljunk az amfetaminra, ugye? Van egy kis hasonlóság, tehát És gyakorlatilag egyfajta olyan kábítószer, egy belső kábítószer, a hasonló hatásokat, ez a szerelmi gyakorlatilag mámort, ugye, amikor egy kicsit olyan a valóságtól akár elrugaszkodott, olyan túlságosan felfogozott, izgatott állapotot. Nem csak lelki hatás, hogy testi hatás, hogy felgyorsítja a szívműködést, meg hát fokozza álmatlanságot okoz, fokozza az aktivitást sokféle tekintetben, tehát egy nagyon, nagyon érdekes hatása van, és pont azért, mert ilyen kábítószer-szerű dolog, ezért megvonásos tünetek is keletkezhetnek. Tehát, hogyha a szerelmi időszakban hirtelen jön egy szakítás, akkor depresszióba esett az illető, mert olyan súlyos megvonási tünetek keletkezhetnek, vagy akkor szoktak különböző őrültségeket akár elkövetni emiatt a megvonási tünet miatt. És van hozzászokás is. Tehát hozzá is lehet szokni, tehát ugye, mint a kábítószerre rá lehet szokni, rá lehet a szerelmi hormonra is rá lehet szokni. Tehát van, aki az, mikor érzi, hogy ez a szerelem kezd elmúlni, akkor azt gondolja, hogy neki egy új szerelemre van szüksége. És ez sajnos manapság egyre gyakoribb. Tehát az, hogy már nem szeretjük úgy egymást, mint kezdetben, akkor neki most neki viszont a szerelem kell, és akkor ugye, tehát holott ugye pontosan, ahogy az előbb is beszéltünk róla, nem ez a szerelemnek a célja, hanem mi a szerelem célja? A kötődés kialakulása többek között. Szerelem miért múlsz, ugye? Kinek ez? Wolf Kati, azt hiszem. Hát itt a válasz, ugye, hogy miért múlik a szerelem. Nem véletlen, hogy a szerelem múlik. Mert a szerelemnek ugyanis, hogyha vagy másfél év alatt ugye lecseg, és akkor vagy az van, hogy vége volt, ennyi volt, szevasz, ugye? Vagy pedig ideális esetben, és kedvező esetben ennek kötődésé kell kialakulni, mert ez biztosítja az utódok sikeres felnevelését. Az Úristen olyan bölcs és olyan jóságos, hogy ugye gondoskodik arról, hogy az utódjainknak, vagy mikor mi voltunk gyerekek, nekünk magunknak is egy megfelelő helyzet, megfelelő családi meleg fészek alakuljon ki, és ezt ilyen módszerekkel éri el. Tehát ugye a szerelem során a magas a tesztoszteron szint, ami az egymás iránti szexuális vágyakozásban mindkét nemben fontos szerepet tölt be. Nőkben is, csak az arányok különbözőek. Tehát ahogy mutat, előtte volt az a kacskaringós ábra, ugye a tízszeres a különbség úgy durván a férfiak és nőknek a tesztoszteron szintje között, tehát természetesen ez egyénenként, típusonként változik. Igen ám, de mikor kialakul a kötődés, akkor a tesztoszteron szint lecsökken. Ez teszi lehetővé, hogy a párok többé már ne csak egymás után vágyakozzanak, hanem képesek legyenek a gyermekeket felnevelni, dolgozni, járni, hát élni a hétköznapi életüket. És ugye ráadásul, hogyha megszületnek a gyerekek, akkor már kevesebb lehetőség van az intim együttlétre, más feladatok után kell nézni, és ezért ez nagyon hasznos dolog, hogy így lecsökken. Hanem viszont keletkezik egy másik hormon, ami a kötődés biztosítja, ez az oxitocin, ami szintén a férfiakban és nőkben is egyaránt keletkezik. Ez a hormon a bizalmat, intimitás utáni vágyat és a kötődést alakítja ki. Termelődése fokozódik az érintéskor, szexuális együttlétkor. És fokozódik, és ugye ez indítja be tulajdonképpen a szülést is. Tehát, hogyha nehezen indul a szülés, akkor oxitocin infúziókat szoktak ugye adni. És ez teszi lehetővé, hogy az anyában és az újszülöttben kölcsönös szeretet, kölcsönös kötődés alakuljon ki, és nem csak az anyában és az újszülöttben, az apában is az újszülött. Hányszor hallottam férfiaktól azt, hogy hát ő nagyon nehezen tud elképzelni, hogy mit fog érezni, hogy apa legyen, szóval ez valahogy tiltakozott egészen. De amikor a kezébe adták az újszülöttet, akkor egészen elöntötte a boldogság, stb. Tehát beindult ez az oxitocin hormon.
És mondja. Ezért fontos az is, amit most csinálnak, hogy az újszülött, amikor megszületik, akkor az anya pocakjára teszik, hogy ott is az érintés legyen, ami fokozza az oxitocin elválasztást, és az anya-gyermek kötődést elősegítse.
Na most erről az ábráról egy pár szót, ugye elég rosszul lehet olvasni, amúgy is angolul van. Tehát azt jelenti, hogy tehát a csók, bocsánat, hogy eltakarom, de körülbelül én sem látom. Tehát, hogy a szaglás mutatja először, és a szaglás segít abban, hogy a genetikai megfelelőség kialakulhasson a párok között. Ez nagyon érdekes, ez egy ilyen csodálatos ősi tulajdonság, hogy Nehéz ezt elképzelni, de azért ebben is a magyar nyelv azért nagyon, nagyon szemléletes, hogyha ha valami nekünk úgy nem felel meg valaki, vagy valaki, hát elég csúnya szóval azt szoktuk, hogy büdös ilyen meg olyan, ugye hozzá a megfelelő. Ugye állítólag azt mondják, hogy a kínaiak számára minden európainak hullaszaga van. Nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, de tény is való, hogy a genetikai meg nem felelős, nem egyezést, szagingerekkel dönti el tulajdonképpen a szervezet. És ez nagyon, nagyon fontos. És szintén egy bebizonyított biológiai tény, hogy a házas pároknak a genetikai szerkezete közelebb áll egymáshoz, mint ahogy azt a statisztikai alapon az átlag lakosságból várni lehetne. Ez is azért van, mert bizonyos, tehát kiválasztás van, tehát bizonyosképpen kizárják, kiszűrik azokat, akik genetikai nem felelnek meg neki. Na most ez a bizalmas testi érintése beindítja az oxitocint az agyban, ahogy ezt mondtuk, és ugyanakkor pedig a mellékfesében lecsökkenti azoknak a stresszhormonoknak a keletkezését, tehát egyfajta elengedettség, ellazulás, bizalom alakul ki, és a hosszú távú oxitocinnak a hatása, hogy a jeggyűrű, tehát oda van rajta a maga házasság. Na most akkor még térünk vissza az Odüsszeára, meg pedig a kötődéssel kapcsolatban. Itt azt ábrázolja ez a váza festmény, hogy ott van a hajó, ott a halak ugrálnak, ott a tenger, az embereinek a fülét ugye betömette viasszal, magát oda kötöztette az árbochoz, hogy meghallhassa a sziréneknek a csábító énekét. Na miért fontos ez? Ha a látszat mást is mutat, valójában a férfiaknak is nagy az igényük a kötődésre, főleg ha már elkötelezték magukat egy házasságban. A férfi érzelmeiben inkább poligám, ugye ezt mutatja, tehát azért az Odysseus is kíváncsi volt ezekre. Az ottani szirének, az Odysseus szirényei, azok nem ilyen haltestűk voltak, hanem madártestű nők voltak. Ugye, inkább poligám, de animája, a tudattalan legmélyének a lakója monogám. Emiatt sérülékenyebbek a férfiak a párkapcsolataikban, ha eldobják őket, emiatt viseli meg őket jobban, általában a válás, amely után sok esetben nem is sikerül talpra állniuk. Sokan közöttük önsorsontó életútba torkolnak, az italozás például a tápláló anya mell az oralitás túlhajszolása. Tehát valóban a férfiak nagyon is sokkal sérülékenyebbek, mint gondolnánk, pont emiatt. A nemi szer, most akkor térjünk rá, ugye mondtuk, hogy kétféle fő segítséget adott az Úristen, hogy a férfinő kapcsolatot elrendez, de a másik a hormonok, a hormonális. Ugye a tesztoszteronról már volt szó, agresszivitás, ez a túlélés segítő hormon. Az is baj, ha túl sok, férfiaknál az erőszakosságot eredményez. Tehát általában minden hímnemű állatban baromi sok tesztoszteron van. Tehát egy kakas is képes az embert megkergetni, hogyha éppen, vagy egy ugye milyen szelédek, a kis báránykák, de egy kos azért az már nem olyan veszélytelen állat. Ugye tehát ez az erőszakosságnak a hormonja. És ugyanakkor pedig a lelki hatás az elkötelezettségtől való félelem. Tehát ezért egy ilyen nagy dilemma, hogy vannak olyan nagyon férfias férfiak, és mégis elég nehéz őket becserkészni, mert pont a tesztoszteron miatt nehezebben hajlanak arra, hogy hát elköteleződjenek. Nekik se jó ez természetesen. A tesztoszteron hatására jön létre a nemi vágy, de az agresszív, ugye volt szó, szerepet játszik a szervezet energiaháztartásában, az önbizalom és koncentrálás képességének a kialakulásában is. Az ösztrogén viszont a nőies jelleg kialakulását okozza, tehát az segít, hogy a női szervet fel tudjon készülni a szülésre, tehát a női szerepnek a betöltésére. Na most ez a jobboldali kép ugye azt mutatja, hogy ha alacsony a tesztoszteron szint és magas az ösztrogén szint, akkor a férfiaknak ilyen kicsit ilyen feminin típusú felsőtest alakul ki, ellenkező esetben pedig, hogy alacsony az ösztrogén a férfiaknál és magas a tesztoszteron, akkor alakul ki ez a sportos, atlétikus termet. Ugye itt az alsó képen ugye mutatja, hogy tesztoszteron kezelés előtt férfi és női külső megjelenés típus, és tesztoszteron kezelés vagy tesztoszteron hatás után pedig ugye egészen más ilyen sportos hatás. Ennek ellenére természetesen nem ajánljuk, hogy valaki sportolás helyett inkább tesztoszteronnal építse az izmait, mert ugye annak nagyon kellemetlen hatása is lehetnek, vagy vannak is. Na most az a felső kép meg azt mutatja, hogy nőkben mind a tesztoszteron, mind a mind az esztradiol és az ösztrogén szint. Hát ugye nyilván egyénenként különböző, de azt azért meg lehet állapítani, hogy, 15 és 70 ugye az ösztrogén szint, a nőknél pedig 30 és 400 között, de tehát mindenképpen az ösztrogén mindenképpen több a nőknél, de tesztoszteron is különböző mértékben, de természetesen van.
A férfi és a nő harcai. Ugye a házassági konfliktusaink kimenetele attól függ, hogy melyik lélekrészünkkel reagálunk az agresszióra. Helytelen ha az, hogyha a férfi a női részével, lelki részével reagál, és a nő pedig a férfi részével reagál az agressziókra. A konfliktusok esetén a férfi legyen határozott, felelősségteljesen viselkedjen, a nő viszont merje felvállalni az érzelmeit, a szeretet iránti vágyát, ezzel lehetőséget ad a férfiaknak is arra, hogy érzéseiről őszintén beszélhessenek. Helyes, ha mindketten a nemüknek megfelelően reagálnak, a férfi legyen az erő, a dinamizmus, a nő pedig legyen a gyengétség és az érzelmeknek a képviselője, de a képen ugye nem ezt látjuk, hanem a nő a férfias vonásával ordítozik a férjével, megtalálta a telefonján a férfinek szóló SMS-t, ami nem tőle jött. És a férfi, ahelyett, hogy, amint mondtuk, hogy felelősségteljesen, nyugodtan, határozottan az animuszával reagálna, ehelyett a női lelkével reagál, és már is visszakoszt, fúj, és kétségbe esik, pedig így nem lehet a konfliktust rendezni, mert mindenkinek a saját domináns tulajdonságával kellene reagálni.
Igen, tehát ebből azt következik, hogy folytatom ezt a példát, hogyha az szokott a gyakorlatban következni, hogyha ilyen agresszíven reagál a nő, akkor a férfi általában, ugye, ha csak nem azt a kriminális helyzetet, hogy maga is agresszívan válaszol, és ugye ez akkor általában vagy a traumatológián, vagy a tárgyalóteremben szokott végződni, hanem akkor elkezd mentegetőzni, meg ígérgetni, meg mindenféle fogadalmakat tenni, és akkor, de azt, amit aztán persze nem tart be, és akkor a helyzet ettől aztán nyilván nem fog megoldódni. Na most a helyes megoldás az lenne ilyen esetben, hogy a nő merje bátran felvállalni az érzelmeit, hogy ez neki mennyire fáj, és mennyire megsebezte ez a tény, hogy a férje, vagy a párja férje, hát más nőkkel levelezget, és akkor, hogyha ez a férfi is egy normális férfi, normális lelki érzésű férfi, akkor látja azt, hogy milyen szenvedést okozott, akkor felvállalja ennek a következményeit, és ezzel megnyitja azt a lehetőséget, hogy ő is el tudjon az érzelmeikről, tudjanak őszintén beszélni, és közel lenni tudjanak egymást. Ez csak esély, nem biztos, hogy ez a dolog működni fog, de biztos, hogy sokkal több esélyt nyújt, mint ez az előző kép.
Imre a héten hallott egy pszichológiai statisztikát.
Igen, a kékfényben, nem tudom, hogy ti is, vagy önök is látták-e, hallották-e, a családon belül erőszakról volt szó, és egy pszichológus nő nyilatkozott, hogy hát a legújabb 14-es svédországi statisztika szerint 45%-ban a férfiakat éri a családon belül bántalmazás, és 55% nőket, tehát a két nem között majdnem kiegyenlődött már a különbség, és az az eltérés, hogy általában a férfiak azok a hálószobában szokták az agressziókat általában ütésekkel és rugásokkal kifejezni, még a nők inkább a konyhában különböző konyhai edényeknek a dobálásával és karmolással. Ez a kettő között a fő különbség, de annak túl azt tulajdonítja ennek emögött oknak ez a pszichológus nő, hogy nem tudnak egymással kommunikálni, nem tanultak meg kommunikálni és konfliktust kezelni megfelelően a párok.
Szóval a harcainkat másként kell.
És akkor még egy példa arra, hogyha az se jó, hogyha a férfi az animájával reagál bizonyos helyzetbe. Például mondjuk ezt a szituációt, hogy az asszony csalja meg a férjét, és erre a férje rájön. Ugye? Na most ebben nem akkor reagál jól a férfi, hogyha megértő, és akkor hozza a zsebkendőt, és akkor úgy viselkedik, mint egy barátnője lenne, vagy még asszisztál is a feleségének ez az akció, ebből biztos, hogy soha nem lesz. Ilyenkor férfiasan kell viselkedni, mert a nők is valahogy a tudat alatt igazi férfira vágynak, egy olyan férfira, aki harcol értük, aki harcol azért a családért, a családnak az egységért, különben nincs is értelme a párkapcsolatnak.
Hát mi mindent kaptunk még onnan felülről, ugye a magányosoknak a segítőtársa. Egy korábbi előadásunkban beszéltünk arról, hogy az idős hölgyek, akik gyakran egyedül maradnak, milyen jó gondoskodik róluk az Úristen, hogy a hormonháztartásuk az átalakul, és alkalmassá válnak arra, hogy meg tudjanak bírni egyedül, vagy le tudják győzni az élet nehézségeit a férjük nélkül is. Tehát az ellenkező nemű pólus, tehát a férfias pólus segíti itt az idősödő hölgyeket, és fordítva is igaz, hogy ellenkező nemű lélekpólus segít a magányosság terhét hordozni. A Kramer kontra Kramer című filmet biztos sokan látták, hát a férfi egy igazi férfi volt, és amikor egyedül maradt a gyerekével, akkor a nőies tulajdonságai kerültek előtérbe, nagyon gondoskodó, szeretetteljes lett a fiához, tehát átvette az anya szerepét. Hogyha túlfejlett ez a nőies lélek, akkor szentimentális lesz a férfi, hogyha a nőnek az animusza dolgozik, akkor brutális és agresszív nők válhatnak a nőkből. Ha ez a tulajdonság alulfejlett, akkor a férfi elfojtja magában az együttérzést, a nő pedig az aktivitását veszíti el. A hormonális változásokról az előbb beszéltem, és ez az anima megváltozása, tehát a női lélek, férfi lélek változása a nőkben okozza azt, hogy a házaspárok időskorban gyakran zsörtölődnek. Mert ugye a férfiben növekvő női pólus az nem tudja elviselni, a nőben növekvő férfi pólust, és ezért zsörtölődnek annyit, de az életünk azért nem így kell, hogy zajlódjék, hanem viseljétek el egymást szeretetben, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével, írja Pál apostol az Efézusiakhoz. Úgy érzem, hogy nagyon nehéz, és nagyon bele kell gondolni ebbe az ellentétes dologba, de azért a cél az, hogy férfiként és nőként harmóniában tudjuk leélni az életünket a fentről kapott segítséggel. Köszönjük szépen a figyelmet!